arról a tavalyi évben végigfutott folyamatról szeretnék egy rövid előadást tartani, ami nagyon sokunknak nagyon tanulságos volt, és végre azt kell mondani, hogy tiszta vizet öntött sok szempontból a pohárba, elválasztotta az acsot a búzától, a nem tudom mit, a májától, mert nagyon sok mindenkinek meg kellett nyilvánulni ebben a témában, nem lehetett elmenni mellett. És ugye ennek sok oka volt, ezeknek a részleteit nem tudom mindenki ismeri, én az adásomat azért állítottam össze, hogy ezeket a pontos részleteket megismerjük, mert azért nagyon könnyű azt mondani, hogy a Brüsszel miatt ennél sokkal összetettebb és sokkal cizelláltabb az a folyamat, ami elvezetett odáig, hogy az AKÁNC mellett egy koalíciót létre kellett hozni, még úgy is, hogy független, tudományosan független műveknek oda kellett állni az AKÁNC mellé. És nekem is oda vetették sokan rossz ízűen, hogy biztos azért, mert politikai más volt rajta, mert biztos megfenyegettek, abszolút nem igen. Hanem azért, mert abban a helyzetben igent vagy nemet kellett mondani, nem lehetett azt mondani, hogy igenis, meg nem. És a tudományos műhelyünk az ERT, de ugyanúgy az Erdemi Kar, a Debrecen Egyetem, a Gödöllői Agrártudományi Egyetem és sok más tudományos műhely azt mondta, hogy igen, AKÁNC-nál oda kell állni, mert itt nem csupán ökológiai kérdésről van szó, hanem egy nemzet gazdasági, megélhetési, szocioökonomiai, sok egyéb olyan szempont van, amit sokan elfelejtettek, amikor az AKÁNC-ot kérdették a szájukon. Hogy az AKÁNC mitől különleges, erről Károly sokat beszélt, én nem akarok nagyon a részt menni, én elsősorban az ökológiai kérdőjelekről fogok beszélni, mert itt nem lesz feladás az AKÁNC negatív ökológiai természetvédelmi kockázataidról, mert erről mondjuk tudományos fórumon szervezett egy nagyon köztiszteletben álló, nagyon sok tudományos szakértővel felálló bizottság, aki meghívta az erdész társadalmat is, volt, aki 500 kilométert utazott, csak oda, este 8-ra, a véleményét elmondta, még amikor a fórumnak a tanulságait leszülték, akkor nagyon blikfangosan az a megoldás született, hogy a regisztrált részvevőknek a véleményét hajlandók csak publikálni. Tehát nem voltak hajlandók az erdész szakembereknek azokat az érveit beépíteni az AKÁNC-szal kapcsolatos eszmecserébe, amely igenis nagyon sok mindennel hozzájárult volna, hogy az AKÁNC esetében világosan tiszta fejjel és nem csupán egy oldalon természetvédelmi szempontból, biodiverzitás szempontból vizsgálódjunk. Én ezekre a kérdőjelekre azért fogok meg visszatérni, mert azt kell mondanom, hogy itt az ökológia mellett a humán ökológiát, ha belevesszük, a szocioökológiát, meg ökonomiát, ha belevesszük, akkor, és ezek létező tudományos disziplinák, akkor sokkal könnyebb megérteni az AKÁNC-nak a magyarországi létét, létjogosultságát, és sokkal jobb a pozíciónk, hogyha esetleg inváziós képessége miatt valaki támadja, mert azt azért nem mondjuk, hogy nem tud terjedni spontán módon. Mindahogy egyébként spontán módon sok őshonos fejünk is terjed, pont az AKÁNC helyére javasolt szürkenyár az, amiről tudjuk, hogy egyébként gyökérsárakon nagyon szépen spontán tud terjedni. Csak ezt nagyon gyakran elhallgatjuk. Hát csak átugorva Vadas Jenő neve, a sor elején, hogy az első igazgatónk, jogelődünk első, mármint az ERT jogelődjének első igazgatója, Darány Ignác megbízásával 1894. december 31-én indult el a munka, és hát 11-ben már egy olyan monográfikus művel állt elő, ami ma is hát egy érdekes, olvasmányos munka, és azt kell mondanom, hogy abban a korban is egy tudományos agrár tudható intézetet azért nem önmagáért hoztak létre, hanem az erdők jövedelmezőségét kellett nyilván a tartós fenntartás, a fenntarthatóság szempontjai mellett okozni. Hát ebben már benn van az, hogy meg kell élni az erdővel, és ez nem szégyen való dolog. Hát én is azért az AKÁNC monográfia kapcsán már csak a 100 éves intervallum miatt is, és azóta is mennyi minden történt, tehát hogy azért az önmagára figyelem kellett, hogy van egy ország, akinek ilyen hagyományi múltja van. És Károly, nem mutattad meg ezt a könyvet, azért hadd mutassam fel, elnézést kérlek, hogy most a poén oda témát kérdezem le. De hogy van egy AKÁNC monográfia, ezt szerintem sokan használják otthon, két nyelve, nem tudom, hogy átlátok-e már. Körbeadom, de kérem vissza, mert ez egy, amit most teremben. Tehát, hogy láthatod, hogy eljutott ez az AKÁNC ismeret, olyan nem szinte, hogy például azt az angol nyelvű AKÁNC monográfiát kifejezetten a kórai kutatóintézetnek a szponzorációja tudtuk megemeltetni. Na most a érdekesség az, hogy az AKÁNC kapcsán fellángolnak viták, aki elővesz az erdő 1955-ös számát, akkor előveheti azokat az egymás követően, szinte egymásra feleselő írásokat, ami nagyon kultúráltan. Minden, tehát az 50-es években, de mondhatjuk, hogy a politikai nyomás más, fajsúlyú volt, meg akkor azt kell mondani, hogy akkor lehetett akár úgy is mondani, hogy akkor biztos azért mondják, mert abszolút nincs ilyen ott szakma van, illetve nagyon sok olyan dolog van megfogalmazva, ami hogy azt mondja, hogy ezt és ezt a kutatást kellene még végigvinni, ezt és ezt a dolgot kellene végigvinni, és sok esetben még azt sem tudjuk ezeket a válaszokat sem. Tehát mondhatjuk őszintén, nagyon sok kutatott terület van, nem tudjuk mindenhol a választ, fiatal kollégáknak ad esélyt arra, hogy nagyon hosszú kutatói karriert alapozhatnak arra, hogyha egy részterületre az akásznak bizonyos ökológiai problémáira fókuszálva kívánnak valami eredményt elérni, az viszont kőkemény sok évi évtizedes munka kell. Természetvédelmi, környezetvédelmi szempontból Róth Gyulára többen hivatkoztak, mely szerint egy fél mondattal az ebből a cikkéből hivatkoztak, mely szerint Róth Gyula úgy fogalmazott, hogy az akásznak nincs eréke Magyarországon, és ez azt jelenti, hogy nincs olyan termék, ami túl sok helyen van. De minthogyha ez a mondatnak ott vége lenne, én végigolvastam a cikket, ott egy vesző van, és másfa vannak sem. Tehát amikor ilyen félmondatokkal, ilyen felítésekkel hivatkozunk egy nagynevű professzorra, aki hitelt adna ennek a mondatnak, akkor én azt gondolom, az lenne a hitelességnek a meghatározó, hogy ez a teljes mondatot idézzük, mert nem csupán az akászról van szó, hanem nagyon sok más olyan fafajról, ami azt jelenti, hogy Magyarországon olyan szélsőséges termelői kombinációk vannak, ami már tényleg a szél az erdőnek. Nem az a kérdés, hogy akász vagy nem akász, hanem az, hogy egyáltalán. Keresztési Bélát professzor is, Dékár is megemlítette, nincs mese, azért Keresztési Bélának a fajsúlya, az akkori intézetben meghatározó szerepe, az a szervezőreje, ami sorba jelzi az akadémiai kiadónál megjelent könyveket, és kapcsolódik például a mélylegelővel, a méhészeti szakmához is, és hát megadta azt a hátterét ennek a munkának, és itt Bújtán Zoltánt hiányolom ebbe a körben, nem tudom, hogy a Bújtán Zoltánnak nem szól senki, hogy jöjjön ma. Hol van a helyettesen, nincs itt, már el is ment ráadásul. Hát őnek itt lenne hely ez a helyzet az első sorokban, mert a Bújtán Zoltán technikusként egy olyan magas színvonalú munkát végzett Keresztési Béla mellett, és aztán egy átmét időszakban a szelekciós munka folytatásaként is, ami miatt azt mondom, hogy őt is, hát itt most valamilyen szinten ünnepelnünk kell az akánc kapcsán. Ő is egy szerény munkát elsősorban maga előtt vívő, és hát a kollégákat mindig támogató ember volt, és hát lehet, hogy emiatt alakult úgy, hogy őróla most itt nem beszélünk sajnos, vagy ő személy szerint nincs itt. A lényeg az, hogy az akácnak a nemzetközi ismertsége Keresztési Béla nagyon sokat tett, mert az akác angol nyelvű könyve, a kínai fordítás, sok más dolgot köszönhető neki, és ezáltal alakult ki egy olyan nimbusz külföldön, hogy most nem csak Koreáról beszélünk, meg Chiléről, de mondhatjuk, hogy azt a kultúrországot, kultúrnyelvet Franciaország a magánerdősei, nem tudom, kár, az elmúlt 10 évben hány tucat ilyen hát tanfolyamot tartottunk kefaggal, nefaggal és más magánerdőgazdálkodókkal közösen, akik azért fizettek, hogy eljessnek is. Hát ez azt gondolom, hogy azért nagyon sok mindent helyre tenni, hogyha egy francia magánerdőgazdálkodó saját zsebből finanszíroz egy ilyen, nem tudom, mert szeretné megtanulni, mert tudja, hogy azon a termelyen jövedelmezőség és évszempontok alapján neki azzal kell foglalkozni. Mi Szálfa megyében és más helyeken azért jártunk, mert a kipet az akánc kapcsán kértek tőlünk szaktanács. Nagyon magasrangú politikai szinten is megadták a rangját ennek a delegációnak, mondván, hogy hát ő kérte segítséget, akkor megmutatják. Hát ezeket a számokat az elmúlt évben mindenki már fejből mondja, mi ezekkel érveltünk, ugye mondhatjuk, hogy az akkori Magyarországra vetítve Vadasjenő 100.000 hektáról, 100.000 hektáról ért, és itt látható egy felfutás. Most aki laikus, azt mondja, hogy biztos amiatt, mert az akán spontán terjed, kerítést átugorva gerillaharcot folytat, és minden, a tölgyeseket is el fogja foglalni. Hát nem így van, ezek tudatos, a nagy része tudatos befektetés, ha szabad így fogalmazni. Tehát ez az 1990-től a rendszerváltás után a magán kis tulajdonosok a saját földön történt befektetéseket mutatja, az összes erdő, azon belül pedig az akác részaránya. És ugye voltak időszak, amikor közel fele, 40%-a, 30%-a, igenis az akác, és 2007 volt az, 8 volt az, amikor hát olyan majdnem csak aránytalan többet támogatáshoz jutott a tölgy például, nyilván azért, hogy a természetközi gazdálkodást erősítsük, de ez sajnos nem azt jelentette, hogy tölgytermőhelyre ültettünk tölgyeseket, hanem eleve egy nettó nyereséggel egy-két év után ki lehetett szállni az erdőtelepítésből. Tehát onnantól a tölgyeseknek a sorsa nagyon kérdőjeles számomra, mert annyi jó tölgytermely nincs, mint amit az osztott dokumentál. Nem a tölgyesek ellen beszélek, hanem azért arról, hogy vannak termékkombinációk, és akkor egy nagyon fontos információt szeretnék most itt rögzíteni, hogy amikor őshonosságról, meg idegenhonosságról beszélünk, meg arról beszélünk, hogy minden terméktípus kombinációra van őshonos megoldás, akkor azt kell mondani, hogy Magyarországon nagyon sok olyan terméktípus kombináció, ami nem őshonos. Nem tudom, érthető volt az előbb, mi mesterségesen az elmúlt évtizedekben átalakítottuk a környezetünket. Olyan terméktípus kombinációk vannak, amivel ősonosok soha nem találkoztak. Innentől szerintem logikailag sem lehet megkövetelni, hogy azok a terméktípus kombinációkra, ráadásul a szárazabb, kiszállított mesterséges, homoki, nagyon gyenge, nagyon kevés humusszal bíró talajokra valami ősonos megoldást találjuk, mondván, hogy ez az ország vagy a nemzet érdeke. Hát összefoglalva ezek a számok, én ezzel most annyira nem akarok részletesen belemenni. Abba azért belemennék, hogy teljesen függetlenül, hogy mondhatnám Nagy Imre kollégámat, aki egy nagyon határozott, gyakorlatilag nagyon megalapozott, és szerintem az eladásáról még fog beszélni, és mondja azt, hogy egyébként 100 000 hektár nyonakáncosunk valami célszerűen lecserél. Termőhelyi, gyakorlati megfontolások miatt. És ugyanakkor van a jövőben több 100 000 hektárnyi olyan mezőgazdaság adunk, amit akácosra kéne azért betelepíteni, mert nincs igazán más észszerű alternatívája gazdálkodási, jövedelemszerzési szempontból. Tehát miközben azt mondjuk, hogy valóban van egy ilyen átrendeződés, akkor hát azt a másik félmondatot nem tesszük hozzá. Ez a nem létjogosult szakár területre nagyon gyakran hivatkozva a Bükkösben valóban az akáztak, nem tudom, hogy van-e létjogosultság, szerintem nincsen. De azért azt meg kellene, hogy zalai jó vízgazdálkodású, szellős, laza vályogtalajon egy magán tulajdonosnak kimondja meg azt, hogy ne egy jövedelmező 2 percen van. Bújtás Zoltánnak viszont sajnos nem szóltunk. Bújtás Zoltán. Sajnos így van, de hát ezt majd valamilyen módon sok-sok... Mitoklulajos az akánc, ugye erről a Károly nagyon sokat beszélt, és én ebben nem mennék bele, ezt csupán így felvillantam, hogy nagyon sok érdekes háttere van. Én genetikai témában dolgozó vagyok elsőban, és én most sem értem azt, hogy hogy lehetett olyan szerencsénk, hogy belenyúltunk egy olyan, néha van szerencsénk, nem lehet mindig az okot közvetlenül, direktről megtalálni. Hát valószínűleg nagyon szerencsés módon pont belenyúltunk egy olyan genetikai, nagyon változatos és nagyon jó tulajdonságú populációban, amikor magot importált mondjuk a nyírsébe a forgácsgróf és annak a munkatársai, vagy annak az emberei, és jutottunk hozzá egy alapanyaghoz, amiből aztán jól lehetett szelektálni. Az akác úgy tűnik, hogy egy olyan alapanyag, amivel még mindig rendkívül sok kiaknázatlan lehetőség van, és szerintem még a munkának az elején tartunk, de ezt szerintem Bab István majd ezekről sokat fog mesélni, meg szerintem a munkatársaim is sok eredményt fognak tudni a jövőben felmutatni, úgyhogy meg tudod mutatni, hogy ezt a munkát folytatjuk, de nagyon sok poén még kiaknázatlan. Hát ezt a fotót én is küldöm, azért itt jellemző, tehát például ez a kis törökországi, benne a hegyekben, ahol tényleg van arról, hogy természetvédelem van, nem, hanem arról van szó, hogy az embereket megpróbáljuk ott a vidéki falvába tartani, mert ha beköltözik mindenki Ankarába, meg Isztambulba, akkor jó van a környezeti problémát és természetvédelmi problémát okoznak azáltal, mint hogyha ott tartják vidéken, és azt a néhány 100 lakosabb a faluban legalább az akácból, a dióból, vagy más sültetvényszerűen hasznosítható fafajból életben marad. Nincsen szociális hálom, mert nincs szociális segély, ott annyi van, hogy az állam például a saját földjeit hosszú időszakra, akár ingyenesen munkára, termelésen átengedi. És ebben igazán nagyon kevés alternatíva van, de itt egy francia grófot is fogok mutatni, aki nagyon büszke mutatja egyébként jó minőségű akáncosát, és mi is azt kell mondanom, hogy már kicsit olyan féltékenyen néztük, hogyha ők ezt ilyen intenzitással és ilyen eleganciával és ilyen odaadással csinálják, előbb-utóbb majd hát mindent tudni fognak erről a területről. Ezeket mutattam már, nem akarom minden könyvet, csak hogy látható legyen, hogy azért az elmúlt 10 év eredménye, tehát nem régi könyveket mutatott Károly, hanem az elmúlt 5-10 év munkája, és ott volt egy könyv, ami igazság szerint a nyomdai előkészület alatt van, és hát ennyitőleg ezért mondjuk szeptemberére elérhető lesz mindenki számára. És akkor én igazán a tartalmi mondani valóra az ökológiai kérdőjelekre szeretnék egy kis gondolatébresztést adni, ebben nagyon sokan az elmúlt évben sok muníciót adtak, tévéfellépésekre kellett készülnünk, egymással sokat beszélgettünk, esténként beszélgettünk egymással, hogy tényleg ennyire nagy baj van az akáccal, mi lett a gond. És azért mi egymást erdész emberek nyugtatgattuk, hogy igen, itt van egy nagyon fontos dolog, mégpedig a gazdasági, kulturális és haszonnövény, mint szempontnak a figyelembe nem vétel az, amely ilyen nagyon etikusan a zöld megközelítést egyoldalúvá tette. Ugye a társadalomnak és a kultúrának és ökológia az ember is része a rendszernek. Tehát én azt gondolom, hogy ha most a természetvédelemnek mi adhatnánk valami muníciót, akkor az, hogy megérthetetnénk velünk, hogy mi is része vagyunk az ökológiai rendszereknek. Nem tudunk eltekinteni tőle. Ha csak a makroklímára gondolok, akkor nagyon egyszerű a helyzet, de ennél sokkal részletesebben is helyi szinten is működő dolgok vannak. Aki kirándul az erdőre, az tudja, hogy az utakkal átvágjuk a vízgazdálkodást, meg minden. Nem akarok belemenni ezekbe a profilom részletekbe, de minden módon befolyásoljuk a környezetünket. Aki úgy gondolja, hogy van ember nélküli állapot Európában vagy Magyarországon, az azt gondolom, hogy nem jár nyitott szemmel, az valamilyen belvárosi irodából próbálja a természetvédelmet csinálni. Nézzük meg ezeket a dolgokat, nem létjogosú szakász területek. Ugye itt ez egy olyan fontos motivum volt, hogy le lehet szűrni adatbázis, a erdészeti adattár és sok más szempontból ki lehet gyűjteni a termi típus változatokat, amire mondhatjuk azt, hogy olyan értékes, egy értelmes tölgyes klímában lévő vagyok bemosodásos bemelőtalaj, ami azt mondjuk, hogy bűn lenne akánszos tenni. Én meg azt mondom, hogy egy magán erdő tulajdonosnak, mondja meg valaki, hogy nem egy magasabb jövedelmet produkáló kultúrát vigyen oda. Vagy ha azt mondjuk neki előírjuk, akkor a kettőnek a különbözetét valaki finanszírozza meg. A társadalmi érdek szempontjából. Az állami szféra az sok esetben el kell, hogy tűrje ezt, hiszen hogy egy állami akaratnak a végrehajtója, tehát ott látok arra esélyt, hogy ezt a döntést ilyen módon vigyük végig. Ugye itt a helytelen tájhasználat, ugye egy lakáció helyeken is van, ahol egyébként nem szabadna lennie, és ugye erre egy nagyon jó példát, már nem tudom, kitől olvastam, még pedig az, hogy a kóbor kutyát büntetjük, lőjük le, ahelyett, hogy a gazdáját büntetnénk meg, aki hagyja elkóborolni. Ez az a példa, hogy az, amikor az akác elkóborol, és bemegy a mezőgazdasági területbe, és nincs felelős gazdája a területnek, akkor kikiáltjuk a közbűnösnek az akácot, holott azt a tulajdonos kéne elővenni, aki hagyta ezt a szituációt létrejönni. Egy olyan paraszti gazdálkodásban a sok évtized előtti rendszerben, amikor minden négyzetméternek meg volt a tulajdonos és a jó gazdája, ez elképzelhetetlen volt. Tehát azt gondolom, hogy ezáltal az inváziós képességet igenis a tájhasználattal, a gazda felelősségével kezelni lehetne kellene. Hát én erre már kitértem, nem akarom még egyszer megismételni magamat, ugye nincs olyan terménykombináció, ahol ne lehetne őslonos fafajta választani, ez elhangzott egy nagyon erős érként, ezáltal kiszoríthatnánk a 400-500 hektárnyi akácos, és a jövőbeli telepítésekből is kizárhatnánk, és igazán amiatt az akácpolitika létrejött az, hogy a telepítési támogatásoknak EU-ból jön, és az EU azt mondja, hogy az inváziósokra nem adunk, akkor igazán is egy komoly következmény lenne. Mondhatnánk azt, hogy nem kell kiirtani. Valószínűleg ez a szándék föl sem erült. De az, hogy a jövőben EU támogatás egy inváziós fafajra ne legyen, azért azt gondolom, hogy ez sok szereplőt akár ebben a szűk körben is erősen érintem. És olyan vidéki, száraz, homoki és egyéb helyeken élő embereket és vállalkozásokat, meg térséget érintene, ami még szegényebb sorba sodorná azokat a régiókat. Tehát ez volt az a tét, ami miatt azt kell mondanom, tiszteletre méltó volt egy politikustól, Gatfelder úrtól, hogy felvállalt azt az ügyet, megszervezte és végigvitte. És ez innentől nem politikai ügy volt, hanem a nemzet érdekében cselekedett. Ezt a három pontot szerintem az előzőekben én már elmondtam. Átalakítja a természetet, csökkent diverzitású, degradált. Hát egy olyan érv, amit nagyon szívesen mondanak, én meg azt mondom, mihez képest? A tölgyhöz képest? Vagy ahhoz a kukoricaföldhöz képest, vagy ahhoz a rostföldhöz képest, vagy ahhoz a nagyon gyenge legelőhöz képest, amihez képest egy akánszó sokkal változatosabb. Tehát én azt mondom, hogy a mezőgazdasági monokultúrákhoz képest egy akánszerdő, ami erdőiskolát, bodaskertet, vagy bármit lehet létrehozni, ez egy sokkal változatosabb, összetettebb rendszer. Tehát innentől az optikáját a viszonyítás alap kéne helyre tenni, hogy mihez képest egy oldalon monokultúra az akác, mert ezek az akácosok az elmúlt évben látjuk, hogy 200 000 hektárnyian akácos született, gyakorlatilag egy többször permetezett, nagyon intenzív agrokultúrával kezelt területhez képest alakított ki egy sokkal változatosabb, akár madár, védett, stb. 60 000 hektárnyi védett akácosok, mert az önmagában jelzi azt, hogy az akácosok egy része, hogy nyilván területnek tömösítés miatt is, de ma már védett státuszú, tehát megőrzött olyan tulajdonságot, ami miatt egyáltalán az fölmerülhetett a számára. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az esetben a válaszunk az, hogy a szántóföldi növénytermesztéshez képest, hogy akácos szerintem nem csökkent diverzitás. Többször is sarraszhatás, én ebben nem megyek bele. Hagyjunk az utókornak is dolgot. Én azt gondolom, hogy aki közgazdaságilag nézi a dolgot, és mondjuk ezt Nagy Imre végig fogja számolni, nincs ilyen. Tehát az akácosra nem lehet negatív eredményt elérni. És ezt valószínűleg a magángazdálkodók tudják, akkor is, hogy nem közgazdász végzettségű, akkor is, hogy nem ennek a kutatását jelentnek a szakértői, hanem egymástól tudják, meg sejtik. Többször sajt a takácos is még jövedelem, tehát nettó eredményt elmerő. Azt, hogy ezt hányszor lehet megtenni, hogy hogyan és miképpen lehet átalakítani, ebből pedig a legújabb könyvekből fogjuk a VDK-nak megtanulni a részleteket, és azt gondolom, hogy itt még nagyon sok kutatási terület is van előttünk, hogy ezeket még pontosabban tudjuk. Az időm sajnos lejárt, én nekem nincs időm abba belemenni, az adás elérhető lesz a neten, mégpedig a tekintetben, hogy mi vezetett a brüsszeli adminisztráció odáig, hogy egyáltalán egy ilyen riadalmat okozott. És ugye a lényeg az volt, hogy az EU-nak vannak bizonyos stratégia, ezeket tudomásul kell venni, ezek a mi szándékainkat és a mi igényeinket is kielégítik egyébként. Tehát ezeket nagyon nehézen úgy előmondani, hogy az EU valami ránk akar előtetni. Ezek olyan dolgok, amelyek azt gondoljuk, hogy hosszú távon a saját nemzeti érdekeinket is szolgálják. És ennek a lényeg az, hogy megszületett egy olyan rendelet, ami nem az akászról szólt, hanem elsősorban olyan új inváziós és olyan mikroszervezetekről és egyébekről, ami azonnali beavatkozással valamiféle egységesnek tűnő, nemzeteken átnyúló, de nemzeti szintű önszabályozásra is bíró rendszert hoz létre. És igazán hát ezt kell megértenünk, ez elérhető a neten, és ez magyar nyelven is elérhető, elolvasható, ha kell, és körbe küldöm bárkinek igény szerint itt a lista alapján. És ez azért fontos, mert ez lehetőséget teremt arra, hogy ha van tényleg nagy gond, akkor ez ügyben mi léphetünk. Itt a nagy gond az volt, hogy az FMN belül is bizonyos magas beosztású, bizonyos nagyon fontos osztályon, főosztályon dolgozók, sajnos az akácot kezelték, mint egy nyilván. Tehát rákerült a listára, sematikusan nem azt nézték, hogy ez egy nagyon fontos gazdasági növény, holott. Maga az EU is azt mondja, hogy amikor kockázatot elemez, akkor nagyon fontos szempont az, ismert felhasználási módok, ezen számára a társadalmi gazdasági előnyek. És innentől nem kérdés az akác, nem került fel a listára, megmutatnak mindent. Tudományos háttér, tudományos semleges tanács fog létrejönni, magyar küldötte lesz, és biztos vagyok benne, hogy ennek a magyar küldöttnek olyan felhatalmazása lesz. Egyébként egyedül országként Magyarország nem szavazta meg a rendeletet. Több semleges szavazó volt, illetve nem szavazó volt, és a többség szavazta meg, de nyilván amiatt, mert az akác ügy kapcsán nem érezték magukat ennyire érintettnek. Illetve úgy érezték, hogy nem volt ennyire kiélezve egy ennyire fontos gazdasági növény, hanem úgy gondolták, hogy például a szürke mókus konkrétan. Tehát, hogy a szürke mókussal kapcsolatban amit lépni kell, mert ott az már tűrhetetlen, hogy mindenhol kiszorítja az őshonos vörös mókusokat az élőhelyéről. Tehát igazán azt kell mondani, hogy nem elviccelve ezt a dolgot, de néhány eklatáns példa, azt kell mondani, hogy ilyen példánkon keresztül vitte végig tehát politikai szinten is ezt az egész rendeletalkotást. És most, mint internetvezetőt, az FM különböző egyeztetésekre elhívnak, és azt kell mondani, most már a minisztérium a közmegegyezés van, az akác nem kerülhet fel erre. Tehát Magyarországon mondjuk így a természeti szakma is tekinti ezt a témát, ha szabad így fogalmazni. Köszönöm szépen a figyelmet!